Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Merénylet kísérletet hajtottak végre Donald Trump republikánus jelölt ellen Pennsylvania államban, az Egyesült Államokban. A támadó meghalt, az elnök jelölt vérzőfüllel saját lábán hagyta el a színpadot, majd konvojával egy helyi egészségügyi intézménybe távozott. A támadással kapcsolatban megszólalt Joe Biden amerikai elnök, valamint Robert Fico szlovák és Orbán Viktor magyar miniszterelnök is. A lövések nem sokkal, mint egy 6 perccel azután dördültek el, hogy a politikus elkezdett beszélni. Ezt követően a titkos szolgálat emberei azonnal körbevették, és védőgyűrűt vontak a volt elnök köré. A lövöldözés során a választási gyűlés egyik résztvevője meghalt, egy másik ember pedig súlyosan megsérült. A támadót még a helyszínen lelőtték. Élve mentette ki egy mélyben rekedt vájárt több mint 48 órával a lengyelországi, sziléziai Rudoltovi szénbányában bekövetkezett baleset után, közölte a lengyel hírtelevízió. Csütörtök reggel 1150 méter mélységben erős földrengés érte a térséget, benne a bányát, ahol éppen 78 vájár dolgozott. Közülük a nap folyamán 76-ot sikerült kimenteni, egy vájárt viszont holtan találtak. A kimentett bányászok közül 17-et kórházba szállítottak, közülük egy szenvedett komolyabb sérüléseket, de állapotát stabilnak minősítették. Többségüket időközben hazaengedték. A 48 óra elteltével kihozott vájár eszméleténél volt, amikor a mentőegységek eljutottak hozzá. Helikopterrel kórházba szállították. Az európai emberek az európai parlamenti választásokon kifejezésre juttatták, hogy nem kérnek az illegális bevándorlókból, azt szeretnék, ha biztonságban élhetnének, és azt, ha a politikai vezetés és a biztonságért felelős szervezetek ezt a biztonságot tudnák nyújtani számukra és családjuknak, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 szombatesti műsorában. Bakondi György úgy vélte, a Patrióták Európáért frakció megalakulása meglepetést okozott az európai politikában, és az új frakcióval elindult egyfajta változás, aminek a következményei csak most kezdenek körvonalazódni. Az, hogy ennek milyen hatása lesz az illegális migrációra, még kérdéses, azonban van esély arra, hogy akár a háború kérdésében, akár a gazdasági élet súlyos problémáiban, a versenyképesség ügyében áttörést érhetünk el, vagy legalábbis változásokat lehet majd elindítani, fogalmazott Bakondi György. A Balaton hőmérséklete megközelítette a 30 Celsius fokot, a Velencei tói el is érte. A tavak vízhőmérsékletének emelkedése több szinten is befolyásolja az élővilágot. A párolgás növekedtével a sekélytavak még sekélyebbé válhatnak, és ezáltal még érzékenyebbé a környezeti hatásokra. A hőmérséklet emelkedésével csökken az oxigén beoldódása. A legtöbb vízi élőlény hozzánk hasonlóan oxigént lélegez be, tehát számukra nagyon fontos az, hogy megfelelő mennyiségben rendelkezésre álljon az oxigén. Ezen kívül a hőmérséklet emelkedésével a biológiai folyamatok felgyorsulnak, sorolta az Inforádióban Kálfelföldi Tamás, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont vízökológiai intézetének tudományos munkatársa. Az egész országot sújtó kánikula miatt a hatóságok 2024. július 11-től Magyarország teljes területére tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Kiemelték, csütörtöktől tilos tüzet gyújtani a magyarországi erdőkben, a vasút és közútmenti fásításokban, de még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett a fokozottan tűzveszélyes időszakban. Híreink végén az időjárásról. Általában derült vagy fátyol felhős idő várható, de átmenetileg főként az északkeleti és nyugati harmadban lehetnek erősen gomoly felhős tájak is. Elszórtan hajnalra egyre kevesebb helyen fordulhat elő zápor, zivatar, melyeket erős vagy viharos széllökések kísérhetnek. A zivatarokat leszámítva mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul. Helyenként nyugaton és északkeleten ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Kis magyar kockológia címmel nyílt kiállítás a Ludwig Múzeumban. Hegyes Halmi László festőművész Balatongyörökön a Györöki nyári tárlat keretében mutatja be színes, absztrakt képeit. Ezen a hétvégén rendezik a Fatemplom Fesztivált magyar földön. Július 14-én kezdődik a Fesztivál Akadémia Budapest. Az idén 12 előadással várja közönségét a Zsámbéki Nyári Színház, és már ma kezdődnek a Rosé Riesling és Jazz napok Veszprémben, a jövő héten pedig világsztárokkal jön a 21. Veszprémfest. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő, Farkas Éva. Kis magyar kockológia. A modernitás hajlékai a Kádár korszakban. A Ludwig Múzeum kiállításának alapgondolata egy mindannyiunk számára ismerős, csak nem hétköznapi építészeti jelenség, a jellegzetes kockaház, az úgynevezett Kádár kocka, mint a modernizáció architekturális kifejeződésének megjelenítése. A kiállítás változatos művészeti médiumok és installációk segítségével mutatja be a háztípus eredetét, átalakulását, valamint hatását a magyarországi vizuális kultúra történetében. A kiállítás kurátora Készman József, vele beszélgettem. Nagyon érdekes ez a kiállítás, mert hiszen rengeteg kockaházat látunk, a Kádár kockákat. Összesen hány Kádár kocka van az országban?
Hát elak több mint 800 ezer épült annak idején, hogy egy részük természetesen már lebontásra került, vagy átalakításra, felújításra, és ugye ráadásul ezeket ugyanúgy, mint annak idején, a városi megfelelőjét vagy testvérét, a panelt 20-30 évre szánták, vagy tervezték, azóta, hogy a generációk adják egymásnak a kilincset, ugyanazok között a házak vagy épületek között. Tehát jóval túlnőtt a saját tervezett életkorán a kockaház.
Mikor kezdődött el a kockaházak építése?
Nagy vonalakban a 60-as évek elején, de építészet történeti kutatások úgy gondolják, hogy 1957 a legelső felbukkanás, és érdekes módon nem vidéken, hanem Budapesten, igaz, hogy külvárosi övezetben, Újpesten, de hogy visszamenőleg ott mutatták ki legelőször az ilyen kockaház típus megjelenését. De valóban a 60-as évek elejétől és egészen a 70-es évek közepéig végéig volt jellemző, aztán ugye átadja magát más típusú háznak, a több generációs emeletes családi háznak, aztán az alpesi háznak, majd aztán később a mediterrán háznak, és így tovább, és így tovább.
A kockaház az egy típusosság volt. Kitől jön az ötlet? Miért lettek olyanok a kockaházak, amilyenek?
A kockaházak kialakulásáról ugye nagyon eltérő elképzelések vannak, de az biztos, hogy a kockaházak legelső felbukkanása az 50-es évek végén, 60-es évek elején még megelőzte mindenféle típus tervlétezését. Ugye van, aki azt mondja, hogy a két háború közötti szociális lakásépítkezésből fejlődött ki, volt olyan, aki egyszerűen azt gondolja, hogy a parasztház homlokfrontja kibővült még egy traktussal, van, aki azt gondolja, hogy önmagában is ez egy teljesen racionális városi épülettípus volt, vagy lehetett, de az mindenképpen úgy tűnik, hogy amikor a 60-as években a lakásigény pótlására nagyon kézenfekvő megoldásnak tűnt, akkor készültek az első típus tervek, és akkor lehetett OTP kölcsönt felvenni ezekre. Tehát úgy tűnik, hogy ez egy spontán, mondjuk így, hogy a nép körében kialakuló építészeti forma volt, és valamiért az emberek magukra ismertek ebben a kockaházban. Többnyire arra szokták visszavezetni, hogy ez az időszak az, amikor a hagyományos parasztságot utolérte Magyarországon a modernizáció, vagy ipari dolgozó, vagy kétlaki, mondjuk így, hogy posztparaszti állapotba került, és már az ő igényeinek és a saját, mondjuk így, hogy kulturális mintájának nem felelt meg a hagyományos parasztház. A kockaház viszont új volt, racionális, másképpen lehetett használni, mint egy régi parasztházat, és inkább ezt építették, vagy a másikét próbálták ezt a mintát leutánozni. Mert a kiállításban van is egy ilyen film, amely azt mutatja, hogy építéssel kezdték aggódnak a hagyományos falukép felbomlása miatt, és nem értik ezt az uniformizáltságot, hogy miért. A lakók végül is megszólalnak, és mindenki azt mondja, hogy nekem is olyan kell, mint a szomszédnak, nem kell nekem teljesen más. Az építészek felelnek, hogy mindenkinek egyedileg terveznek házat, de az emberek többségének ugyanaz kell, mint a szomszédnak, a barátnak, az ismerősnek, stb. Tehát annyira elementáris hatása volt, ebben ismertek magukra az emberek.
Tudjuk azt, hogy ki volt a tervezője az első kockaháznak, és aztán az a terv elterjedt, és akkor hozzáköthetjük?
Én személyesen ezt nem tudom, lehet, hogy valamelyik építészettörténész birtokában van ennek az információnak, de az az érdekesség ugye ezeknek a házaknak, hogy ezeket igazából nem is szakképzett építészek, hanem kőművesek engedélyeztették, pallérok, ezért is nevezik pallérépítészetnek, amelyek nincs feltétlenül dedikált szerzője, hanem valaki egy tervet, egy másolatot, egy típus tervet tovább engedélyeztetett. Tehát egy ilyen tulajdonképpen az anonimitásában is újszerű, mondjuk így, hogy modern folklór termékéről van szó.
Miről ismerszik meg a kockaház? Tehát mire mondjuk azt, hogy na, ez egy Kádár kocka?
A kockaház alapvetően négyzetes alaprajzon, többnyire 10x10 méteres területen, vagy attól egy kicsit eltérően kialakuló, homlokzati frontján két ablakos, eredetileg ezek az ablakok hármas osztású ablakok, majd sátortetővel záródó házakról van szó. Téglából épülnek, a földbe süllyesztett alapzat külső részét általában valamilyen burkolattal díszítik, és aztán a homlokzat középső mezejében is külön díszítés bontakozik ki, az egynek egy külön kultúrája vagy kultúrtörténete van, de nagyjából ezzel írható le ez a szabadon álló családi háztípus, amely tehát az 50-es évek végétől a 60-as évek elejétől jelenik meg Magyarországon.
Ha 10x10, akkor az azt jelenti, hogy 100 négyzetméteres alapterületűek, általában két szoba van bennük, és akkor szépen tagoltan. Egyébként van itt a kiállító térben egy ilyen modell, fából felhúzva, nyilván csak a váza. De be lehet menni egy ilyen kockaházba.
Igen, pont ez volt a gondolatunk, hogy a maga téri valóságában lehessen megtapasztalni egy ilyen épületet, és valóban szó szerint egy az egyes méretarányú, tehát 10x10 méteres, igaz már egy kicsit átalakított vagy fejlettebb, de alapvetően négyzetes alaprajzon felépülő háznak az alaprajzát helyeztük le, és eznek a falak vázlatosan faszerkezettel jelezve vannak. Tulajdonképpen, aki be akar menni a kiállításba, mindenképpen át kell haladnia ezen, a további terekbe a házon keresztül vezet az út, annak az ablakain és az ajtóin haladva.
Van egy nagyon érdekes installáció, én magam is kipróbáltam. Sokféle ház megjelenik, és akkor el kell találni, hogy az most kockaház, vagy nem. Én sokszor hibáztam, megmondom őszintén. Tehát nagyon sok olyan ház van, ami ránézésre pont úgy néz ki, hogy van két ablak, meg tető, meg nem tudjuk, hogy négyzet alakú egy, hiszen hátulra nem látjuk, csak előre. Tehát nagyon könnyű hibázni. Az a lényeg, azt hiszem ebből, hogy nagyon sok olyan ház van, amit valamikor felépítettek, aztán igyekeztek átalakítani, esetleg idomítani a kockaházhoz, mint olyanhoz. Nyilván az avatott szem rögtön látja a különbséget.
Nem olyan egyszerű, rafinált a helyzet, még maguk az építészek, akik létrehozták ezt a projektet, ők is néha tévednek. Valóban annyiféle változat vagy mutáció képzelhető el, hogy hihetetlen, és a homlokzatok általában eltakarják maguknak az épületeknek a hátsó szerkezetet, tehát mögötte is bármi lehet. De pont ez a lényeg, hogy játékosan ez a Magyar Malternak az installációja. Ők tulajdonképpen nem is utaztak ki és ott fotózták le, hanem a Google térkép segítségével utcakép nézetben utazzák be az országot, és az ország különböző területeiről gyűjtenek fényképeket, azokról a helyszínekről, amelyek régi házak, nem speciálisan csak kockaházak, de ide egy ilyen interaktív játékot hoztak létre, tehát bárki, bármelyik látogató kipróbálhatja magát, hogy felismerje a kockaházat, és nagyon-nagyon megtévesztő tud lenni. Nagyon egyszerűnek tűnik a feladat, de mégis megtévesztő tud lenni.
Azt lehet mondani, hogy a kockaház reneszánszát éli ma? Arról már én is láttam akár dokumentumfilmeket is, hogy nagyon sokan felújítják, lehet, hogy belül átalakítják, büszkék arra, hogy egy ilyen kockaházban élnek, fölisment az áruk. Tehát az a 30 év, amit eredetileg ott szántak egy-egy kockaháznak, sokkal tovább kitart. Nem is értem, hogy miért csak 30 éve terveztek, olyan rossz anyagokból építették annó?
Nem, hát annyi tűnt beláthatónak társadalmi meg demográfiai mozgások tekintetében, és aztán nem lehetett látni, hogy mi következik utána. Nem gondolom feltétlenül, hogy reneszánszát éli, hanem pont a szükség, tehát hogy mivel túlélték a saját tervezett életkorukat, mindenképpen alakítani kell a megfelelő körülményekhez és igényekhez, és valóban van, amelyiknek már szerkezete is nehezen felismerhető, de ahhoz, hogy egyáltalán megfeleljen a mai kívánalmaknak, mindenképpen hőszigetelni kell, és más műszaki technikai beavatkozásokat kell végrehajtani rajta. Leginkább a nyílászárokat, az ablakokat szokták még kicserélni. Nem is ismerni már rá tulajdonképpen ezekre a házakra, de ami érdekes, hogy mivel talán mondjuk így, hogy valamiféle korlátos kényszerből hosszú ideig itt vannak velünk, különböző generációk éltek benne. És nyilvánvalóan mondjuk így, hogy az állam is felismeri ennek a hatását, vagy jelentőségét, hogy állami megrendelésre készültek típustervek kockaházak átalakítására, modernizációjára, vagy esztétikailag modernebbé tételére, vagyis ez azt mutatja, hogy mindenképpen számolnak még hosszabb távon is a kockákkal. Tehát tetszik, nem tetszik, bármilyen viszonyunk vele, vagy hozzá, mindenképpen itt van közöttünk, mondjuk így, hogy egy épített kulturális örökség.
Ugye a Ludwig Múzeum nem egy dokumentarista kiállítást vonultat itt fel, hanem képzőművészeket ihletett meg a kockaház, mint olyan, és ennek a megihletett állapotnak látjuk a végtermékeit a különféle képekben, installációkban, nagyon izgalmas megoldásokban.
Igen, valóban nem egy építészettörténeti vagy dokumentarista kiállítást szerettünk volna. Noha ilyenek is vannak, vagy voltak, és mindegyiknek van létjogosultsága, az érdekelt bennünket, hogy valóban ez a kockaház, ez az alaptétel tulajdonképpen több, mint egyszerű háztípus. Mondjuk így, hogy egy ikon, vagy egy életalakzat, egy esztétikai ikon, ami összekapcsolhat különböző kulturális szinteket és különböző generációkat. Tehát, hogy mindenkinek van valamiféle kapcsolódása vagy kötődése a kockaházhoz, és az itt bemutatott műve, amik nagyrészt képzőművészeti alkotások, sem feltétlenül erre fókuszáltak. Vannak olyan munkák, amik kifejezetten ezzel a szándékkal jöttek létre, de vannak, amelyeken csak a háttérben, vagy mellékesként, vagy színfalként, színtérként jelennek meg a kockaházak, nem ez volt a fő motivum, de van, aki nagyon határozottan, mint egy természettudós katalogizálja a kockaházakat, azoknak a belsejét, a tárgyi világát, a benne élő emberekkel együtt. Tehát, hogy nagyon eltérőek lehetnek az aspektusok, úgy éreztük, hogy egy olyan jelenség a kockaház, ami a maga banalitásában itt van az orrunk előtt, ugye sokszor van ilyen talán, hogy nem látjuk a fától az erdőt, hogy annyira egyszerű, hogy egy közismert hasonlatot mondjuk olyan, mint a futball, hogy mindenkinek van valamiféle elképzelése vagy viszonya hozzá. Viszont vannak olyan részletek, amikre nem figyeltünk, nem figyeltek az építők, nem láttuk, és most ennek a fényében, hogyha ilyen szemüveget veszünk fel, kockaházkereső szemüveget, akkor rögtön élessé válnak a képeken és a művekben.
Lehet mondani azt, hogy a Kádár kocka egy magyar specialitás, tehát ez a fajta építészeti megjelenés, ez abszolút a magyar tájra, a falvainkra, különféle településeinkre jellemző, és hogyha kimegyünk Magyarország határain túlra, akkor nem jellemző, hogy ezekkel találkoznánk.
Én inkább azt mondanám, hogy közép-európai jellegzetesség, mert azért a Magyarország határon kívül is vannak. Egészen mondjuk le az Adriáig vannak megnyilvánulási formái, és egészen Lengyelországig. Azonban ezeknek az országoknak vagy területeknek is megvan a saját második világháború utáni modern építészete, ami más formákat termelt ki. Én azt gondolom, hogy mindenképpen egy lokális építészeti jelenségről van szó. Nem vagyunk egyedül ezzel az érdeklődéssel, ugye egyrészt egy etnográfia és antropológiai kutatás is kapcsolódik köré. Ráadásul a kiállításunk a Ludwig Múzeumban egybeér a Szentendrei Skanzen hasonló tárgyú kiállításával.
És ez itt a Ludwig Múzeumban meddig látható?
Augusztus 18-áig lesz látható nálunk.
Kis magyar kockológia. A modernitás hajlékai a Kádár korszakban. A Ludwig Múzeumban látható kiállítás kurátorát, Készman Józsefet hallották. Balatongyörökön a Berta Bulcsú művelődési házban hagyományosan megrendezik a györöki nyári tárlatot. Az egyik idei meghívott alkotó Hegyeshalmi László festőművész, aki frissen elkészült munkáinak a Color TV, azaz a Színes TV címet adta. Belebeszélgettem.
Color TV. Miért Balatongyörökön látható ez a kiállítás?
Azért Balatongyörökön látható, mert egy évvel ezelőtt kaptam egy felkérést a Balatongyöröki nyári tárlaton. Szeretnék bemutatni a munkáimat, és ez a téma, ez a probléma régóta foglalkoztatott, és gondoltam, hogy most erre az alkalomra festek egy olyan képsorozatot, ami együtt látható most, és ez nem csak a nézők számára izgalmas, hiszen a műteremben ezt a képsorozatot soha nem lehet így együtt megnézni. Tehát ez nyilván visszahat az alkotóra is, itt tudja a kétségeit föloldani, vagy a tovább lépés megoldásain gondolkodni.
Color TV, mert hogy különféle színekből állnak össze a képeid. Ezek a képek stílusukat tekintve mit mondanál?
Ránézésre geometrikus absztraktnak sorolnák be, de ez egy sokkal összetettebb történet, mint amit első ránézésre mutatnak ezek a képek. Ennek vannak klasszikus művészettörténeti vonatkozásai, és vannak olyan 21. századiak, amelyek pontosan a mai kép felhasználásra, digitális kultúrára vonatkoznak, és azokra az eszközökre, amiket mindenki használ, és amin képeket néz ma már leginkább, leggyakrabban.
Van két szám, aminek meghatározó jelentőségem az 5 és a 7. Ezt úgy kell elképzelni, hogy különféle szín összeállításokat készítettél, és van úgy, hogy 5 függőleges oszlopban látunk színeket, vagy 7 függőleges oszlopban látunk különféle színkompozíciókat. Bizonyára van jelentősége az 5-nek meg a 7-nek.
Természetesen ennek a képsorozatnak, azon túl, amiket elmondtam itt a digitális képek, a képernyő képek hatásáról, nagyon sok köze van a zenéhez, a zenei komponálásmódhoz, a zenei gondolkodásmódhoz. Ugye van az úgynevezett pentaton skála, ami 5 hangjegyből épül fel, és van a diatonikus skála, ami 7 hangjegyet használ. Ugye használ plusz 2 fél hangot, amit a pentaton skála nem, és ezzel az 5 vagy 7 hanggal tulajdonképpen a zenészek majdnem mindent leírnak. Tehát azt lehet mondani, hogy a téma és variációi, hogyha ebből az 5 hangból kiválasztva fölépül egy motívum a zenében, hasonló módon gondoltam végig ezt a képsorozatot is, ami jelenleg 25 képből áll, hogy ezeknek a ritmusoknak, számoknak és a színeknek a különböző variációi és egymásra hatásai működtetik ezeket a képeket.
Egy kiállítás keretében feltétlenül látjuk az összes képet, de hogyha mondjuk egy gyűjtő akar magának egy ilyen képet, akkor megvesz egyet vagy kettőt. Tehát nem feltétlenül áll össze ez a kompozíciós egység, amiről beszéltél. De nyilvánvaló, ezek a képek önmagukban is abszolút erős látvány nyújtanak, és én, mint befogadó, mint képet néző ember azt mondom, hogy az erős látványt szeretem, az erős színkompozíciókat szeretem, azok hatnak rám, mert ugye nem figurális a te festészeted.
A laikus közönség erre azt mondja, hogy absztrakt, azaz nem ábrázoló, miközben azt lehet mondani, hogy realista képek, mert van a képsorozatban olyan kép, ami egy szinte tökéletes másolata egy képernyőképnek, vagy egy elromlott képernyő képének, ami adta az inspirációt, de amit a színekről mondasz, ez rendkívül fontos számomra is, mert hogy ebben a sorozatban nagyon-nagyon erősen inspirált a színhasználat, az eddigi tapasztalataim, amit a közel 50 éves pályámon felhasználtam. Másrészt pedig a néző szempontjából nagyon lényeges, nem csak ezen a kiállításon, hanem úgy gondolom, hogy más festészeti kiállításon is, hiszen a szín az, amit a legelőször észreveszünk a hétköznapi életben is. Gondoljunk például csak a jelző lámpák fényeire, és nagyon sok mindenre, de ugyanúgy a képernyő képeire. Tehát a színnek nagyon erős az érzelmi és a pszichológiai hatása, és ezért azt gondoltam, hogy itt ezt a hatásmechanizmust nem lehet figyelmen kívül hagyni, és ezért ezek a művek egymást is inspirálták, és egymásból következőek. Én is azt gondolom, hogy együtt erősebb a hatása, de minden művet érvényesnek tartok külön-külön is.
És nagyon erősek ezek a színek, egészen attraktív színek, amiket te kevertél ki.
Igen, hát van egy alapszínskála, amit használunk a festészetben, ugye a festékszínekben a főszíneknek vagy alapszíneknek a pirosat, kéket, sárgát nevezzük, ebből jönnek a másodlagos színek, és az összes kevert szín ebből a három színből, plusz a fekete-fehér hozzáadásából előállítható. Másrészt az intenzitását az adja, hogy igyekeztem azt a színvilágot megteremteni, amit a képernyőkép, egy laptop, egy mobiltelefon, egy mai színes televízió képe mutat. Ráadásul van egy áttétel, mert amit mi használunk a festészetben, azok a fizikai színek, és amit ezek az eszközök használnak, azok a fényszínek. És a fényszínek mindig sokkal intenzívebbek, sokkal áttetszőbbnek, sokkal élénkebbnek adnak, és ezt az élményt próbáltam lefordítani a festészet nyelvére, és a festékszíneknél is alkalmazni.
Color TV. Hegyeshalmi László festőművésszel beszélgettem a balatongyöröki Berta Búcsú művelődési házban látható kiállításáról. Július 12-e és 14-e között rendezik meg az idei Magyarföldi Fatemplom Fesztivált. Magyarföld Zala és Vas megye határán, a hármas határ közelében helyezkedik el. Kevés lélekszámú település, elrejtőzve a Zalai dombság és az Alpok alja találkozásánál. A kis faluban korábban Rátóti Zoltán színész rendező volt a polgármester, aki közösségi összefogás segítségével először egy haranglábat, kultúrpajtát, majd később egy fatemplomot is építetett. A templomot 2011-ben ökumenikus szertartással szentelték fel. Az épület azóta már a terület jelképévé vált, és nem csak a lelkileg elmélyülni vágyók keresik fel, hanem a környék nevezetes turista látványossága is lett. Itt rendezik meg minden évben a Fatemplom Fesztivált, melynek szintén Rátóti Zoltán volt a megálmodója. A Fatemplom Fesztivál célja minőségi világzenei, népzenei és könnyűzenei produkciókat, valamint komolyabb szakrális előadásokat nyújtani a hármas határ térségében. Ebben az esztendőben fellép többek között a szervezésben is résztvevő Kaláka, Berec András, a Csík zenekar, a Ripa Fraszkolnyikov band, Becsei H. Miklós és a Cube, Szirtes Edina Mókus és a Four Bones, valamint Ferenci György és az első Pesti Rackák. A vasárnapi napon hagyományosan egy ökumenikus istentisztelet zárja a fesztivált, amin a különböző egyházak képviselői mellett a fesztiválon fellépő művészek is szolgálnak. A mai nyitónapon 20 óra 30 perckor a Csík zenekarat koncertet, most őket hallgassuk.
Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.
Hogy elsuhan, felettem egy madár. Átongó szívében, szöges drót csőrében szalmaszál. Magamat ringatom, míg ő landol egy almafán. Az Isten kertjében almabort hin halál.
még tovább veled az éjjel.
Ahogy július 14-én véget ér a második Fehér Ilona nemzetközi hegedűverseny, már is kezdetét veszi a Fesztivál Akadémia Budapest nyári fesztiválja. A Fesztivál Akadémiát 9 éve Kokas Katalin és Kelemen Barnabás hívta életre azzal a céllal, hogy a magyar fővárosban egy nemzetközi rangú eseménysorozatot, fesztivált és mesterkurzusokat hozzanak létre. A Fesztivál Akadémia keretében a világ legjelentősebb komoly zenei sztárjai költöznek be nyáron Budapestre évről évre, és lépnek fel koncerteken a főváros legszebb helyszínein egyszeri és egyedi formációkban, vállalva emellett azt is, hogy foglalkoznak a kurzusokon résztvevő diákokkal. A július 21-ig tartó rendezvénysorozatról Kelemen Barnabás hegedűművészt kérdeztem.
Van egy nulladik napunk is, amit szeretnék feltétlenül kihangsúlyozni. Az az előadás, amire azonnal elkapkodták a jegyeket, azt idehozzuk újra Erdélyből, a Kolozsvári Magyar Színház társulata a szinte világhírűnek mondható Ifjú Barbárok előadását bemutatja július 13-án és 14-én a Magyar Zeneházában. Ez az az előadás, amit mindig elmesélek. Kétszer is láttuk családommal. Kislányom végig állta, most a 6 évesről beszélek, és hatalmasokat nevetünk és sírunk. Talán nem volt még olyan előadás, ami ennyire megindító lenne, és ilyen eufóriát okozna. De a második előadást, amit Kolozsváron megnéztünk, ott nagyfiam, a 15 éves Gáspár és a 20 éves Hanna lányunk is ott volt az előadáson. Imádták. Kijöttünk az előadásból levitálva, tehát szinte tényleg a föld felett lebegtünk, igen, és akkor megbeszéljük feleségemmel, hogy hát mennyi minden újat láttunk például a második előadásban. És aztán megbeszéltük, hogy hát milyen kár, hogy a kisgyermekeink, vagy nem is olyan kicsik, mennyi minden finom utalást, vagy finom összekapcsolást, képzettársítást nem értenek még, mert olyan fiatalok, de hát milyen érdekes lesz nekik esetleg majd 10-20 év múlva akár a felvételt visszanézni, vagy majd utólag mennyivel többet fog majd jelenteni ez a felgeteges előadás, melyet Vecsei H. Miklós körülbelül 70-80 centinyi könyv oszlop elolvasása után írt, és ifjabb Vinyánszky Attila rendezett. No, és ezt miután megbeszéltem feleségemmel, és sétálunk tovább, hozzám csapódik Gáspár, feleségemhez pedig Hanna, és mind a két gyermekünk egymástól függetlenül mondja nekünk azt, hogy papa, mama, milyen kár, hogy ti nem értettétek azt a sok-sok titkos utalást, amit a fiatal generációnak tett bele Hasi, illetve Vinyánszky Ati ebbe a műbe, és biztos voltam benne, hogy igazuk van. És azt mondtam, hogy egye fene, hogy én nem értettem, mert nekem meg más szempontból jelentett sokat ez a mű, úgyhogy egy ilyen darabról van szó, amely a fesztivált megnyitja 13-án, 14-én a Magyar Zeneházában. 15-én aztán a Magyar Holokauszt 80. évére emlékezünk a Dohány utcai zsinagógában, ahol Dóra Schwarzberg, Alisza Margulis, Shlomo Mintz és még nagyon sokan fellépnek ezen a koncerten. A holokauszt témájú zeneművek között nem tapssal kötjük össze a műveket, hanem Bezeridi Zoltán és Hámori Gabi, Eszterházi, Radnóti Kertész Imre részleteket fognak felolvasni a koncert tematikájához kapcsolódóan, valamint Fekete László kántor fog énekelni kaddisokat például, vagy zsoltárokat. A másik fél időben pedig Mendelssohn oktettjét adjuk elő, és a Söndörgő együttes is játszik. Tehát ez lesz 15-én. 16-17-én folytatjuk tulajdonképpen a templomi koncerteket, mert ezt a két napot hívjuk templomi koncerteknek, holott már a zsinagógát is beemelhettük volna ennek a hivatalos sorozatnak a kezdeti koncertjeként. Bach brandenburgi versenyét Maxim Rissanov brácsa művész partner művészekkel, illetve diákokkal adja elő a Fesztivál Akadémia diákjaival, de itt van velünk Thomas Dunford, egy elképesztő lantos, aki Vivaldi lantversenyét adja elő. Aztán megszól a Richard Strauss Metamorfózisok című műve. Aztán 18-ára érkezünk már, ami csütörtök lesz júliusban. Ezt a napot Eötvös Péter emlékének szenteljük. A nap délelőttjén Kurták György, egy Bartók Honos négyes fog elemezni a második Honos négyest, illetve tanítani. Ezek elképesztő élmények. Tehát zenekedvelő emberek, akik valaha tanultak is zenét, és elkeveredtek egy-egy ilyen Kurták órára. És akkor mondtak, az első pillanatban fogalmuk sem volt, hogy mi lesz ebből, ahogy elkezd boncolgatni egy-egy akkordot a mester, vagy egy pár akkordot, hogy milyen viszonya van két hangnak, két akkordnak, vagy egy melódiában mi értelme van az egyik lépésnek, vagy az egyik fordulatnak. És utána három óra után úgy jönnek ki a teremből, hogy valami megvilágosodás Bartók zenéjével kapcsolatban, amit senki más nem tud. Így, mint Kurták Gyuri bácsi.
Hány éves Kurták Gyuri?
98 volt februárban.
Fantasztikus.
És nem olyan, hogy csak oda megyünk, és akkor ő tanít valamit, amit elé teszünk. Ő heteken át készül egy ilyen foglalkozásra, úgyhogy egészen elképesztő csoda Gyuri bácsi, és óriási áldás, hogy ebben mi belecseppenhetünk. Egyébként hadd kapcsoljam ezt össze az első Fesztivál Akadémiával, ahol egy hasonló előadást Kocsis Zoltán tartott Bartók első és második vonos négyeséről. No, 18-án voltunk, ahol aztán az esti koncerten 20-21. Századi művek és Eötvös Péter művei szólalnak meg, de olyan is, mint például Schönberg első kamara szimfóniája a Webern-féle kvintett átiratban. És aztán a fesztivál díszvendége pedig 19-én pénteken érkezik ide ebbe a házba, ahol most mi beszélgetünk, a Zeneakadémián, Alessandro Baricco, aki a mai egyik legnagyobb író, Olaszországban él, viszont ezt nem tudják sokan, hogy ő minden nap zongorázik és gyakorol, és azt mondta nekünk, hogy még akár nincs is kizárva, hogy játszik valamit, ott lesz talán a zongora színpadon, majd meglátjuk, hogy milyen hangulatban lesz, mert hát aki mindig a zárt ajtókon belül és négy falnak zongorázik saját magának, nem könnyű elérni, hogy az másoknak is zongorázzon, de mindenki fog erről is beszélni, és bármiről, ami az életében azért jelen volt, de Jász Berényi Gáborék a Dante társulattal előadnak az Óceán járó zongorista, illetve a Novecento című könyvének egy részletéből egy pár dialógust, tehát ott lesz a színpadon azért az ő műve is, a zongorista és a trombitásnak az Óceán járó hajón lévő életéről. Másnap a nagyteremben, a Zeneakadémián lesz egy olyan koncert, ahol Schubert Visztrange mellett a négy évszak felcsendül Vivalditól. Erről is fog beszélni Baricco mester, kicsit az olasz művészekről, művészeti világról, direkt így mondom, nem csak a irodalomról vagy zenéről, hanem ezek összekapcsolásáról. Ugyanis Vivaldi híresebb dramaturg volt életében, opera dramaturg, mint zeneszerző, vagy mint hegedű tanár, vagy mint hegedűs. És nem véletlen, hogy a zenéje az egy kísérő zene volt. A négy évszaknak a zenéjében minden évszak elé egy verset írt, és a versnek a megfelelő pillanataiból szavakat a kottában az ütemekre lebontva odaírt a szerző. Tehát az, hogy csicseregnek a madarak, vagy ugat a kutya, vagy a pásztor a dudájába fúj, vagy elaludt, vagy vihar jön, vagy szüret van, vagy vadászat van, vagy jön a tél, és befagy a jég, és elcsúszunk, és megres. Szóval olyan hangulatok és képek vannak, amitől a zene sokkal többet jelent. Na most ezt a koncertet mi már előadtuk úgy, hogy ezek a versek megszólaltak, és akkor Tompos Kátya mondta el a verseket. Úgyhogy ezzel a négy évszakkal őrá is emlékezünk, elég szomorú ilyen sok fájdalomra emlékezni ezen a fesztiválon, de ugyanolyan felemelő is lesz, úgy gondolom.
Ki és fogja most elmondani?
Most Kelemen Hanna fogja elmondani, akivel jártuk az országot már ezzel a projekttel.
Kislányatok, nagylányatok, színésznőnek tanul.
Így van, ő most Glasgow-ban tanul a Színi Egyetemen, és hát már három kőszínházban játszott főszerepet az elmúlt három évben Magyarországon is, meg sok filmben is szerepelt már. No, de most nem is róla szeretnék annyira beszélni, mint például arról az új kezdeményezésről, melyben egy országos rajzpályázatot hirdettünk. Erre a sok témára, amit Vivaldi megírt a négy évszakon belül, már a gyerekek is szinte ismerik ezeket a témákat, igaz? Reklámokból, meg szignálokból, meg telefonos várakoztatási zenéből, de nem tudják, a legtöbb zenekedvelő sem tudja, hogy micsoda programzene ez a Vivaldi mű, és ezért ezekre a témákra írtunk ki rajzpályázatot 5 korosztályban, és több mint 200 pályamű érkezett be, amelyeknek a legjobbjait vetíteni fogjuk az előadás közben, tehát lesz egy vizuális élmény, és kétféle audio élményünk lesz, zenei és szöveg szempontjából fogunk összerakni hangulatokat, hogy elég izgalmasnak ígérkezik ez az előadás. A legjobb műveket pedig árverezni fogjuk, nem másnak, mint a Vivaldi Alapítványnak, aki a fiatal tehetségek kibontakozásában versenyek, tanulmányok, utazási költségek támogatását tűzte ki céljául. Az utolsó napon pedig, az már 21-e, vasárnapi napon lesz a zárónapunk. Délután a Fesztivál Akadémia diákjaiból alakult zenekar Schubert nagy C-dur szimfóniáját fog előadni, nem mással, mint Andreas Ottenzamer vezéletével, aki a valaha volt legfiatalabb klarinétosa volt a berlini filharmonikusoknak, és ma már a legnagyobb zenekarokat vezényli. És majdnem ilyen jól beszél magyarul, mint én, mert az ő édesanyja magyar, és Bécsben született, a híres klarinétos család sarja. Ez lesz délután. És egyébként mindkét koncert szombaton, vasárnap, egyben a Fehér Inona versenynek a gála koncertje is, mert játszanak egy-egy művet a győztesek, akik itt maradnak a fesztivál végén, és mesterkurzus végéig. Tehát őket is hallhatjuk, és az esti koncerten pedig a közönségünktől Brahms Hádur triójával fogunk elbúcsúzni, Nikola Alstadt és Alexander Longvics lesznek a partnereim, de a koncerten megszólal még Bach 4 billentyűs hangszere írott versenyműve is, és Brahms egyik utolsó műve, a klarinét 5-ös is felcsendül.
Nem beszéltél magatokról, Kokas Kataniról, feleségedről és magadról, Kelemen Barnabás, ti mikor játszotok?
Folyamatosan játszunk. A 4 évszakban feleségem fogja játszani a szóló hegedű szólamot, az utolsó műben én leszek a hegedűs a Brahms trióban. Ha már azt mondom, hogy szinte minden nap játszunk egy-egy művet, akkor ezt mondhatnánk úgy is, hogy csak egy művet játszunk egy-egy koncerten, de ez mégis valóban a 8 koncert esetében ez elég magas szám. Bár most az első előadásokon ugye színházi előadás lesz, hiába zenei kapcsolatú. A Magyar Zeneházában az Ifjú Barbárok egyébként ott a második előadáson 14-én a koncert után lesz egy nyilvános beszélgetés Vecsei Miklós és Vigyánszky Attilával a mű keletkezéséről. Egyébként a Tokos együttes játszik népzenét az előadásban is, és lesz táncház is. Jön Erdélyből még Jakab Roland, aki többnyire román inspirációjú népzenét fog játszani nekünk, meg magyar népzenét is, és akkor jön a Söndörgő, tehát a világzene elég komolyan itt lesz velünk.
Július 14-e és 21-e között rendezik meg a Fesztivál Akadémia Budapestet. A rendezvény sorozatról az egyik főszervező, Kelemen Barnabás beszélt, aki hangsúlyosan emlegette a jobbnál jobb zenék mellett Vivaldi 4 évszakát is. Ezt a művet mindig szívesen hallgatjuk. Legyen ez így most is. Az idén újra érdemes Zsámbékra, a Zicsi kastélyba ellátogatni, hiszen a Zsámbéki Nyári Színház keretében augusztus 31-éig még összesen 12 előadást láthat a közönség. A júliusi műsorban szerepel majd 21-én Viski András Kitelepítés című regényének zenés felolvasó színházi változata, és 28-án Vecsei H. Miklós és Balla Gergely Mondjad Atikám című József Attila estje. De addig még itt a mostani hétvége, ami különösen sűrű lesz. Ma este Hobó, Hármas Oltár című műsorában József Attilát, Viszockit és Jim Morrisont idézi meg. Holnap irodalom és zene fonódik egybe a Szabó Balázs Bandája koncertjén. A Csöndkabát című akusztikus vers megzenésítésekre épülő irodalmi esten a hagyományos zenekari hangzástól eltérően vonosokkal kiegészülve keltik életre a művészek kedvenc költőik verseit. Július 14-én Kollár Klemensz László és H. János közös rendhagyó barangolásra indul. Eredetileg egy magazin kérése volt, hogy nézzünk valahogy másképp a világra, mondjuk úgy, mint egy kutya, János, vagy egy ló, Laci. És ez a Laci és János egymás mellett maradt, hogy gondolkodjon sorsokról, otthonról, szerelmekről, teremtésről és pusztításról, életről és halálról. Az előadás címével azt is kifejezzük, hogy egy olyan eredendő képet szeretnénk megmutatni ezekről a dolgokról, amit még nem hamisított meg a világ. Írja a közös estjükről H. János. Kollár Klemensz László a következőket fűzte hozzá. Mindkettőnk szövegeiből válogattunk, régiekből és egészen újakból is. Az a kohézió, ami mindkettőnk munkáiban benne van, az, ahogyan látjuk és érzékeljük a világot, ez a kapcsolat lesz az est fókuszában. Témafelvetések mentén egymás gondolataira válaszolunk majd magunknak, egymásnak és a közönségnek, szövegekkel és dalokkal. Ezen a hétvégén tehát Hobó, Szabó Balázs Bandája, Kollár Klemensz László és H. János várja a Zsámbéki Nyári Színházban a közönséget. Ma Hobó József Attilát is fog énekelni a Zicsi kastélyban is, meg most nekünk is.
Tudod, hogy nincs bocsánat, hiába hát a bánat, légy, ami lennél, férfi, a fűkinő utánad. A bűn az nem lesz könnyebb, hiába hull a könnyed, hogy bizonyság vagy erre, legalább azt köszönjed. Ne vádolj, ne fogadkozz, ne légy komisz magadhoz, ne hódolj és ne hódíts, ne csatlakozz a hathoz. Maradj fölöslegesnek, a titkokat ne lesd meg, s ezt az emberiséget, hisz ember vagy, nevesd meg. Emlékezz, hogy hörögtél, s hiába könyörögtél, hamis tanúvá lettél, saját igaz pörödnél. Atyát hívtál el esten, embert, ha nincsen Isten, s romlott kölkökre leltél pszichoanalízisben. Hittél a könnyű szóknak, fizetett pártfogóknak, s lásd, soha-soha senki nem mondta, hogy te jó vagy. Megcsaltak, úgy szerettek, csaltál, s így nem szerethetsz. Most hátat öltött fegyvert, szorítsd üres szívedhez. Vagy vesz el minden elvet, s még reméljű szerelmet, hisz mint a kutya hinnél, abban kibízna benned.
A Veszprémi Óváros téren ma indul és július 21-ig tart a Rosé Riesling és Jazz napok. Az ingyenes rendezvénysorozat jól megágyaz a július 16-án kezdődő Veszprém Festnek, ami 5 napon át prémium koncertekkel várja a közönséget. A História kertben felállított nagyszínpad mellett a Jezsuita templomkertben Schneidberger Ferenc gitárművész 3 estén át lép fel. Ő is beszél majd a programjáról, de először hallgassuk Mészáros Zoltán fesztiváligazgatót.
23-ban voltunk 20 évesek. Egyrészt ünnepeljük egy kicsit egy filmmel, ami összefoglalja a 20 évünket, illetve egy könyvet adtunk ki erről a 20 évről. És hát készülünk nyilván a 21. évfolyamra, az 5 napos lesz, ahogy a 20. évfolyam is 2023-ban, amikor ugye Veszprém Európa Kulturális Fővárosa volt, és arra törekedtünk a program összeállításnál, hogy megint egy nagyon széles spektrumon hozzunk nagyon különböző típusú zenei világsztárokat ide. Életkorban is azt gondolom, hogy a 20-30-as éveiket taposó generációk számára is kínálunk zenei ajánlatot, és akár a plusz 60-asok számára is. A Milky Chance nevű névet formáció, amit a mai napig a Petőfi Rádió játszik, 10 éve voltak nagyon nagy slágereik, és majdnem 1 milliárdos letöltéseik a social médiában, ővelük kezdjük majd a fesztivált. Ők Paloma Faith követi az Egyesült Királyságból, aki hát annak a vonalnak, amit mi a Joss Stone-nal kezdtünk el, tehát ez a soulos, bluesos, de ő egy kicsit az alternatív pop irányból is kerülgeti ezt a műfajt, üdvöskéje érkezik. Gregory Porter lesz az egyetlen jazz sztárunk, mármint a nagy színpadunk egyetlen nemzetközi jazz sztárja, ugye a sapkás énekes, így is szokták őt hívni. Nem túlzás azt mondani, hogy a Gregory Porter ma a legjelentősebb kortárs férfi énekes, ami a jazz énekeséget illeti. Több Grammy-díja maga mögött, és egyébként először, amikor 8 évvel ezelőtt itt volt Magyarországon, először Veszprém Festre jött. Most már azóta volt itt 2-szer is, és most negyedszer jön vissza Magyarországra a Gregory Porter. És az árunap az a szombati nap, amikor arról beszéltem, hogy a plusz 50, plusz 60-asok számára is kínálunk zenei érdekességet, akkor az amerikai 1977-ben San Franciscóban alakult Totóra gondolok, akinek ugye több slágere is mai napig ott van a rádiókon. Ha az előbb beszéltem a Petőfi Rádióban játszott sztárokról, akkor azért a Retro Rádióban is van egy-két olyan név, aki például Totó, aki nagyon rendszeresen jelenik meg.
A Veszprém Fest programjában a História kertben felállított nagyszínpadon július 17-én az argentin tenor legenda José Cura ad koncertet. José Cura napjaink egyik legtöbbet foglalkoztatott művésze, a negyedik tenorként is emlegetik, aki az éneklés mellett vezényel is, zeneszerzőként és rendezőként is jelentős, sőt fotóművészként és divattervezőként is kifejezi magát. José Cura neve összeforrt a Veszprém Festtel. 2004-ben az akkor 42 éves művész máig emlékezetes fellépésével indult a fesztivál, amelyet 2010-ben és 2018-ban is megtisztelt jelenlétével. Most az Argentin dalok és olasz áriák című programjával készül Bizják Dóra, Barbara Kubikova, Pasztircsák Polina és az ez alkalomra szimfonikus zenekarrá bővülő Veszprémi Mendelssohn kamarazenekar lesznek a partnerei. A História kertben elhangzó előadásban Piazzolla, Carlos Guastavino átiratok mellett Verdi és Puccini operáiból, köztük a Nabuccóból, a Végzet hatalmából, a Toszkából, a Rigolettóból és az Otellóból is válogat.
Stedberger Ferenc három estét is fogsz adni. A Jezsuita templom kertben a Veszprém Fest keretében méghozzá három egészen különböző estét. Melyik lesz az első, és menjünk sorba?
Szerintem az első az a Antonio Serrano. Antonio Serrano ez egy eszméletlen szájharmonikás, aki Spanyolországban él, Madridban, és Paco de Lucía zenekarában lett nagyon ismert, de van nekik többféle formációja. Kélek nagyon örülök, hogy együtt tudunk most játszani, mert nagyon sok helyre hívják, nagyon nehéz út egyeztetni. Valószínűleg úgy is néz ki, hogy az iskolában fog tartani nálunk, felsős a gyerekeknek egy workshopot. Vele zeneileg szerintem olyan lesz, mint amit én szoktam játszani. Szerintem nagyon összepasszol a kettő, természetesen meg lesz csinálva, de egy nagyon sok oldalon eszméletlen, hogy improvizál, és kiváló klasszikus zenész is egyébként. Úgyhogy nagyon-nagyon várom ezt. A második, ahol a gyerekekkel leszem, tehát bemutatok egy-két nagy tehetséget. Lesz egy jazz trió, akik fogják őket kísérni, aztán lesz opera énekes. Van egy kislány, nagyon nagy tehetség, őt is szeretném, hogy megismerjék.
Hogy hívják?
Nem árulom el.
Meglepetés lesz.
Így van. És a harmadik este Fenyő Lászlóval a hihetetlen cselló művészet fogunk játszani, de ez inkább az abszolút klasszikus irány, amihez még a programot gyűjtjük.
Azt tudod, hogy milyen zenékből indultok el? Ami aztán
tudom.
Nyilván improvizációban torkolik.
Persze, természetesen. Én nagyon szeretem a Dahlent, ez nagyon régi. A Bach, gondolom, hogy ő fog játszani egyelőre szólóba, ugyanúgy én is. Mi eljátszunk szerintem a Bachnak, amit le van írva, mi utána improvizálok rá. Az emberek értsék, hogy miről van szó. És szeretnék egy-két komoly arabot, azt a piacolától is.
Július 16-a és 20-a között rendezik meg a Veszprém Festet a História kertben, illetve a Jezsuita templom kertben. A részleteket Mészáros Zoltán fesztiváligazgatótól és Schneidberger Ferenctől hallották. A mai merítést a gitárművész játékával zárjuk. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.